Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szerdára virradóra ismét nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, közölte rövid nyilatkozatában a Szentszéki Sajtóközpont 8 óra 31 perckor. Ferenc pápát a római Gemelli klinikán február 14-e óta kezelik. Március 11-én, tegnap este, a Vatikán News olasz nyelvű szerkesztősége tájékoztatott a Szentatya napjáról. Idézzük. A pápa, aki kedden ünnepelte a Jézus társaságába való belépésének 67. évfordulóját, kedden a 6. Pál teremben zajló lelki gyakorlatot követte, amelyen a római kúria tagjai vesznek részt, akik elimádkozták a rózsafüzért a Szentatya gyógyulásáért. A Szentatya a magánkórterme melletti kápolnában imádkozott. Nem fogadott látogatókat, hanem az imának és az elmélkedésnek szentelte magát, ahogy az a lelki gyakorlat ideje alatt szokás. Kedden részesült az eukarisztiában. Ezután folytatódtak az előírt kezelései, illetve az orkanülőn keresztül végzett magas áramlású oxigénterápia. Ma további információkat adnak majd az orvosok, akik hétfőn a prognózis feloldásával megerősítették, hogy a pápa túl van a közvetlen életveszélyen, ugyanakkor még mindig összetettnek ítélik a kórképet. Továbbá ma nem jelenik meg az általános katekézis szövege, mivel arra a lelki gyakorlat miatt nem kerül sor, írták. A Fidesz frakció a végső simítások után benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosítását. A Fidesz frakció szerdán a közösségi oldalán közölte. A nyugati világ egyre erőteljesebben támadja a korábban magától értetődő normákat, különösen a család intézményét és a nemzeti identitást, a módosítás ezekre a kihívásokra reagál. A legfontosabb pontok között kiemelték, hogy a javaslat a családokról szóló cikkben rögzíti, hogy az ember férfi vagy nő. Alaptörvényi védelmet kap a készpénz használat. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy készpénzzel fizessen. Úgy fogalmaztak, a gyermekeink védelménél semmi sem lehet fontosabb, így a módosítás része, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Ez a jog az élethez való jog kivételével minden más alapvető jogot megelőz. A javaslat felfüggeszthetővé teszi a magyar állampolgárságát annak a többes állampolgárnak, aki Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent. Akinek felfüggesztik az állampolgárságát, az kiutasítható Magyarország területéről, tették hozzá. A módosítás tartalmazza, hogy Magyarországon a kábítószer előállítása, használata, terjesztése, népszerűsítése tilos. Közölték azt is, hogy az alaptörvény módosításához a kormánypárti frakciók összes képviselője csatlakozott. A célunk, hogy Magyarország alapvető értékeit a következő generációknak is megőrizzük. Előre Magyarország, áll a bejegyzésben. Újabb Magyarország gazdasági versenyképességét alapvetően meghatározó területtel bővült az Energiaügyi Minisztérium feladatköre. Az e-közigazgatási, elektronikus hírközlési, valamint az informatikai infrastruktúrát érintő ügyeket ezentúl önálló államtitkárság kezeli, Solymár Károly Balázs vezetésével, közölte a tárca a távirat irodával. A terület fő feladatai közé tartozik az ügyfélbarát szolgáltatások bevezetése a magyar embereknek, valamint az állami közfeladatok hatékony ellátásának támogatása. Megvédjük a családokat és a nyugdíjasokat, meg fogjuk akadályozni az indokolatlan áremeléseket, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videóban. Zsigó Róbert azt mondta, a kormány az elmúlt napokban tárgyalt a kereskedelmi láncok képviselőivel azt kérve, hogy önként csökkentsék a profitjukat. A végső ajánlatok azonban elmaradtak az elvárástól, ezért a kormány életbe lépteti az árnövelőkkel szemben kidolgozott akcióterv második lépését. Az államtitkár elfogadhatatlannak nevezte, hogy az elmúlt időszakban az árrés például a tojás esetében 40, a vaj és a tejföl esetében pedig több mint 80%-os volt. Végül az időjárásról. Délután délnyugat felül egyre nagyobb területen záródik a felhőtakaró, és egyre több felé kell számítani esőre, záporra, néhol zivatarra. A késő esti órákban újabb csapadékzóna érkezhet. Főként a Dunántúlon és a Délalföldön nagy területen megerősödik a délies irányú szél, amelyet a Fertő környékén viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet napközben 16 és 22 fok között alakul. Késő estére általában 9 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban folytatjuk előző heti műsorunkat, melyben Szabó Magda Abigail című művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Vannak-e benne fordulatok, drámai fordulatok, hiszen ugye említettük, hogy ez egy ilyen ifjúsági regény kategória. Mégis azért bővelkedik olyan fordulatokban, amelyek ezt az izgalmat fenntartják gyakorlatilag a regény végéig. Melyek ezek a fordulatok? Hát ugye ott tartunk a cselekmény elmesélésében, hogy 1943, és sok lány együtt egy zárt intézményben folyik a háború. És megérkezik ez a kislány, aki egy polgári életben szocializálódott, és most bekerül egy szigorú vallásos közegbe, ahol a lányok mentalitása is egy kicsit más, mint amihez ő szokott. Távol van a barátaitól, a családjától, szerelmétől, mindenkitől, és hát nyilván eleinte nem tudja, hogy most neki most mi ott a keresni valója. Aztán végül elindul a cselekmény, hogy hogyan folytatódik, mi történik.
Így van, lényegében Gina mindent megtett azért, hogy kicsapják az iskolából, ami végül is nem sikerült neki, köszönhető annak, hogy nagyon sok jótevő volt körülötte, és nagyon sokan próbáltak neki segíteni, meg nyilván bizonyos dolgokat el is néztek neki. Számára ugye nagyon új dolog volt ez a nagyon vallásos közeg, hogy Isten tiszteletre kell menni, meg az, hogy nem akkor megyek ki az utcára, amikor szeretnék, hanem csak másokkal együtt. Egy szabályrendszerben nem lehet kilépni, nem oda megy, ahova szeretne, és nyilván benne volt a lázadás. Ő azért sokáig nem értette, hogy az édesapja miért vitte őt oda, és nagyon hosszú időnek kellett eltenni, és nagyon sok mindennek kellett történni ahhoz, illetve nagyon sok hatásnak kellett őt érni ahhoz, hogy rádöbbenjen arra, hogy ezt az édesapja értetette. Tehát nagyon tanulságos egyébként a vége, hogy ő így rádöbben arra, hogy mindez érte volt, amiért ő lázadt, és hogy mi lett volna, ha például tényleg kicsapják őt az iskolából, hogy milyen érzés lett volna az édesapjának az, hogy őt lényegében elrejtette a külvilág elől, hiszen azt tudjuk, hogy azért az édesapjának, bár egyébként nagyon keveset tudunk az édesapáról, sejtéseink lehetnek róla, hogy ő pontosan mit csinált, de egyébként nem derül ki, hogy ő pontosan mivel foglalkozott, mármint úgy, hogy azon belül mivel foglalkozott, viszont zsarolható volt. És azért a háborús viszonyokban a politika az ugye teljes mértékben jelen volt, és mivel lehet legkönnyebben zsarolni egy embert a szeretteivel. És mivel neki csak a lánya volt az egyetlen ilyen közeli szerette, így mindenképpen a lányát szerette volna biztonságban tudni. És ez végül sikerült is. És hát nagyon sok konfliktusba keveredett az elején a tanárokkal is, a diákokkal is, és hosszú időnek kellett ahhoz eltelni, hogy barátságokat tudjon kötni, és hogy megbízzon emberekbe, és hogy lássa, hogy azért itt nagyon sokan ugyanazt élik át, és másoknak is fáj az, hogy távol vannak a szüleiktől, szeretteiktől, vagy a régi életüktől, a régi barátnőiktől, és hát a tanárok is nagyon fontos szerepet töltenek be a történetben, hogy ki az, aki mellette van, ki az, aki ellene van, ki az, aki nagyon szigorú, pedig szeretne neki segíteni, de azért vannak olyan karakterek, akik így nem akarnak másnak látszani, mint akik, és vannak olyanok is, akik pedig mindenképpen másnak akarnak látszani, mint akik. De egyébként ez nagyon érdekes, hogy milyen olyan rejtett cselekmények vannak a történetben, amivel kicsit fél akarják vezetni a szereplőket is, és az olvasót is, és utána a végén egy kicsit olyan döbbenetes, hogy milyen módon fűzi össze a szálakat, és hogyan végződik, hogyan bontja ki a konfliktust, és hogyan lesz megoldás a regény végén.
És hogyha ugye említed itt akár a tanárokat, akár így a fordulatokat, drámai fordulatokat, azt hiszem, hogy két szereplőt mindenképpen megemlíthetünk, akiről nem gondoljuk, hogy az aki. Az egyik ugye számomra a Kuncz Feri, a másik a König tanár úr, hogy mind a kettejük egy ilyen megfogható figura, amiről így egy könyvajánló kapcsán jó legalább csak pár gondolatot mondani, hiszen kívülről a Kuncz Feri egy hős szerelmes lányregénybe illő szereplő, König tanár úr meg a kis csetlőbotló tanárocska ott a katedrán. És ők ketten is hozzájárulnak a legnagyobb fordulatoknak a kialakulásához. És hogy több spoilert ne használjunk, ugye szoktuk ezt a kifejezést mondani. Átérnék még egy gondolatra. Ugye említett, hogy 70-ben íródik a mű, és hogy mivel politikamentes is, ezért könnyen népszerűvé válhat, engedik, megjelenhet, hamar film készül belőle. Viszont alapvetően meg egy olyan történelmi korba helyezi, ami nem politikamentes. Hogy akkor ez így hogy van? Így történész szemmel őszít valamilyen szempontból, műkedvelő műértőként. Milyen politikai meg történelmi helyzetek jelennek meg, vagy miket figyelhetünk meg? 1943, azzal ugye mindenki tisztában van, hogy ez a második világháború, de több ilyen finom utalás van dolgokra, amik viszont egyértelműen az adott történelmi eseményekre utalnak. Mi mik ezek? Úgy nem mehetünk emellett se el, hiszen ugye történészként is ülsz itt.
Igen. A lányok semmit nem tudtak a világról. Tehát ugye az átrendszernek köszönhetően nem úgy volt, mint most, hogy mindenkinek a kezében ott van az okostelefon, internetezünk, valami történik a világban, egy perc múlva mindenki tudja.
Mármint azokra a lányokra gondolsz, akikhez érkezik a Gina.
Igen.
Vagy akár Ginára is még valamilyen szempontból. Tehát tényleg ott megfigyelhető ez a naivitás.
Így van, tehát amikor Gina bekerült az intézménybe, utána nem tudta, mi történik a világban. Tehát az, hogy a 43-ban bekerült oda, és hogy mi történt abban az évben, és a nagy politikai változások hogyan mentek végbe, ők erről semmit nem tudtak. Ők el voltak foglalva az ő saját kis konfliktusaikkal, ugye számukra ezek voltak az életek
dolgozatírások, stb.
Dolgai, tehát lényegében gyerekek voltak, bár egyébként mondhatjuk azt, hogy a történet végére Gina gondolkodás módja teljesen felnőtté vált, tehát lényegében felnőtt abban az intézményben, és ugye ők azt nem tudták, hogy mi zajlik a nagyvilágban, ugye remélem, hogy mindenki tudja, hogy a második világháború kezdetén ugye azért volt két nagy hatalmi blokk, de ugye tudjuk, hogy Magyarország a németek mellett állt, és azért tudjuk, hogy a kezdeti sikerek következtében azért hosszú ideig úgy tűnt, hogy a németek meg fogják nyerni a második világháborút. Viszont a magyar belpolitikában már a háború kitörése előtt is, és a háború kitörése után is, hiszen 39-től, ugye 43-ig is eltelt 4 év, azért nagyon sok háború ellenes csoportosulás volt az országban, más egyéb politikai pártok is színre léptek, és azért nem volt egységes a magyar belpolitika. És ugye nyilván ez is eredményezi azt, hogy nem mindegy, hogy Ginának az édesapja kinek az oldalán áll, hogy most ki fog nyerni, ki lesz vesztes, és milyen következményei vannak annak, hogy ki melyik oldalon állt a háború alatt. Nem tudhatták, még 44-ben sem tudhatták. Nyilván 44 márciusában, amikor a németek bevonultak az országba, akkor mindenki a német győzelemben hitt, akkor még nem gondolták azt, sőt, nagyon kevesen mertek arra gondolni, hogy egyszer majd jönnek az oroszok, nem is olyan sokára, és úgymond felszabadítják az országot a német megszállás alól. De ugye mindebből a lányok semmit nem tudtak. Tehát amikor valami hír így bekerült hozzájuk, hogy most mi van a nagyvilágban, a számukra egy ilyen érthetetlen döbbenet volt. És mi ezt nagyon nehezen tudjuk elképzelni, akik egy olyan világban élünk, hogy mindenről tudunk, hogyha mondjuk elvonulnánk, nem tudom, egy hétre vagy egy hónapra valahova, úgyhogy mindenféle digitális eszköz nélkül, talán akkor tudnánk kipróbálni azt, hogy milyen az, amikor mindenről lemaradunk, és minden hatás nélkül tudunk csak arra az egy valaminek koncentrálni, vagy csak azokra a dolgokra, amelyeket éppen akkor csinálunk, hiszen ugye a mi életünknek a napi része az, hogy a hírekkel találkozunk, de valószínűleg a hallgatók között vannak nagyon sokan olyanok, akik gyerekként vagy fiatal felnőttként még nem ehhez szoktak hozzá, hogy mindent azonnal tudnak. És így burkoltan jelen van a háború, de Szabó Magda valahogy úgy megpróbálja egy kicsit úgy távol tartani a lányok életétől ezt az egész politikai konfliktus sorozatot, és csak így a felnőtt szereplőkön keresztül látjuk ezeket a történéseket. Illetve az is egy nagyon tanulságos esemény, amikor Ginával az édesapja leült beszélgetni, és úgy utalt neki arra, hogy nagy baj van. Tehát, hogy ő lényegében kimert azt mondani a lányának, hogy neki itt kell lenni, mert ez érte van, és nagyon nagy a baj.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat, melyben Szabó Magda Abigail című kis regényéről beszélgetünk.
Ginával az édesapja leült beszélgetni, és úgy utalt neki arra, hogy nagy baj van. Tehát, hogy ő lényegében kimert azt mondani a lányának, hogy neki itt kell lenni, mert ez érte van, és nagyon nagy a baj. És az olyan félelmetesnek tűnhetett kislányként, hogy, ez, hogy azt mondja az édesapja, hogy nagyon nagy baj van, hiszen ő nem tudta. Mondjuk, ha tudta volna, valószínűleg akkor sem értette volna pontosan, hogy miről van szó, de azért ez egy nagyon nehéz időszak volt. Tehát, hogyha más, meg már beszéltünk is, más háborús visszaemlékezésekről, naplókról, stb., akkor azért tudjuk, hogy amikor még nem zajlottak harcok Magyarország területén, akkor is egy nagyon nehéz időszak volt, hiszen a hátországnak gazdaságilag is nehéz volt, ugye rengeteg férfit elvittek katonának, nagyon sok nőnek olyan tevékenységet kellett végezni, amit egyébként nem, nők korábban nem nagyon végeztek. Tehát egy ilyen nagyon erős belső feszültség jellemezte ekkoriban a magyar társadalmat.
És azért akárhogyan is próbálják a tanárok is, meg az iskola is óvni a gyerekeket, alapvetően a politikai eseményektől, de mégis ott egy szál a németek, a zsidók kérdés, a háború kérdése, és ugye nagyon erőteljesen tényleg megjelenik az a jelenség, hogy valaki egyetért azzal, hogy benne vagyunk ebben a háborúban, és valaki határozottan elítéli ezt, csak nem mondhatja ki nyíltan. És ugye pontosan ez a pikantériája, hogy ezt már Szabó Magda egy ilyen második világháborús közegbe belehelyezhette, hiszen talán éppen nem egy első világháborús közegbe helyezte ezt bele, mert akkor a második világháborúnál biztos vagyok benne, és ezt te tudod, szerintem a legjobban, vagy jobban tudod, mint én, de hogy, és említetted is, hogy azért a társadalom nem volt ennyire egyöntetűen háborúpárti, hogy akkor gyerünk, és mind életemet, véremet, és gyerünk, és a gyerekeket is erre neveljük, gyakorlatilag minden órán, vagy már azon kicsi kortól kezdve. Szóval nagyon-nagyon idézélesen mondom, hogy nagyon jó kort választott szerintem ennek a regény, hogy hova ágyazta ezt be.
De nyilván ennek az is az oka, hogy ő erre emlékszik, hiszen ő ezt élt. Tehát az első világháborús eseménysorozatban nem építhetett be egy ilyen történetet, hiszen az csak hallomásból ismerte. Mert ezzel tudjuk Szabó Magdáról, hogy nagyon sok regényének a cselekményét, a történéseit saját életéből merítette hozzá az ötleteket, a karakterek is azért, ha valaki jobban elemzi az ő kapcsolati hálóját, hogy kikkel állt kapcsolatba, akkor azért nagyon sok emberre meg lehet találni a valós alternatívát.
Karakterek, helyszínek, szerintem ez nagyon jól így átfésülhető, megtalálható, meg lelhető. Szoktunk beszélgetni egy-egy adott könyv kapcsán arról, hogy milyen személyben olvashatjuk, ugye, hogy ezt akkor most, hogy akkor ezt a Gina meséli, vagy a tábornok, az édesapja, vagy Szabó Magda, vagy hogy néz ki ez, vannak-e benne ugye ilyen belső monológok a Ginának, vagy akkor most ez az Abigail szál, hogy na, akkor ezt is tegyük tisztába, hogy akkor ez hogy néz ki ennél a regénynél, Márti?
Hát ugye nagyon sokszor ő egyeszem első személyben beszél, és nem csak Kína beszél egyeszem első személyben, hanem a többi szereplő is, amikor valamit mondani akar, vagyis nagyon érdekesek a párbeszédek, hogy nem csak így egy-egy mondatban válaszolnak, vagy nem csak egy-egy mondatban szólnak hozzá a történésekhez, hanem azért nagyon sokszor találunk olyan párbeszédeket, ahol nagyon mélyen kibontják a történéseket, és egy ilyen hát belső monológ is lehetne akár, mert tudjuk, hogy nem az, hiszen ezek ugye párbeszédek, de hogy pont ennek köszönhetően, hogy megerősíti azt, hogy mit szeretne az az illető mondani, és jobban megértjük, hogy mi történik. Tehát én például azt gondolom, hogy pont Szabó Magdának az írói stílusa és az ő írói módszertana nagyban hozzásegít minket ahhoz, hogy értjük, hogy mi történik. Tehát más egyéb műveiről is elmondható ugyanez, de itt szerintem nagyon nagy mértékben jelen van az, hogy nagyon közérthetővé teszi az egészet, és a bonyolult személyiség jegyeket is sokszor pont ennek köszönhetően, hogy hogyan meséli el a történetet, nagyon le tudja egyszerűsíteni úgy, hogy akár a fiatalabb olvasók is könnyen érthetik, és a nyelvezetének köszönhetően is egy nagyon könnyen befogadható. De azért Szabó Magdáról már máskor beszéltünk ennek kapcsán, de most talán még nem említettük meg, hogy annak köszönhetően, hogy ő latin tanár is volt, azért vannak olyan művei, ahol nagyon sok latin szót használ, vagy akár nagyon sok római mitológia alakot. Hát ebben a művében nyilván ezek teljes mértékben nincsenek jelen. Ennek köszönhetően, hogy nagyon könnyed a stílusa, nagyon könnyen befogadható, és talán ez is a népszerűségének az egyik magyarázata, hiszen ha átgondoljuk, hogy melyek azok a művei, amelyek valószínűleg kevésbé vannak jelen a köztudatban így Szabó Magda kapcsán, de azok a nehezebben olvasható, nehezebben értelmezhető művei, mert ott egy olyan nagy általános tudást feltételez az emberről, vagy egy olyan klasszikus műveltséget, ami azért valljuk be őszintén, hogy a klasszikus nyelvek ismerete nélkül az emberek jelentős részében nincs meg.
Én azt gondolom, hogy nagyon mesterien írja ő meg a karaktereit, tehát nagyon szeretjük Szabó Magda karaktereit, női karaktereit is, és pontosan azért, mert szerintem nagyon jól ismerte az embereket. Nem csak azért, mert pedagógus volt, hanem szerintem egyszerűen volt ehhez érzéke, és nagyon jól papírra tudja ezeket vetni, viszont ebben a műben bővelkedünk a női karakterekben, és hát zárszóként még e kapcsán kérdeznélek, hiszen szerintem itt nagyon sokféle fajta női karaktert is megismerünk természetesen, nem mondom, hogy nincsen benne férfi karakter, de hogy női karakterekből azért tényleg bővelkedünk, és ahogyan már egy ilyen félmondattal említetted, hogy Gina jelenfejlődésen is megy keresztül, úgy fogalmaztál, hogy gyakorlatilag ebben az intézményben felnő. Mi ez a jelenfejlődés, vagy hogyan jut el, mit mondhatunk el a Gina karakteréről?
Történet elején egy lázadó kislány, egy nagyon lázadó, aki minden ellen is próbál lázadni, és a diáktársai a lányok segítségével, a tanároknak köszönhetően, hogy megpróbálja megérteni, megérik is olyan hatások, amelyeknek, tehát hogy amelyek miatt muszáj neki megérteni, mi történik. Lényegében felnőtté válik gondolatilag, hogy ha mondjuk párhuzamba állítanánk, hogy miket mond a könyv elején, és hogyan gondolkodik a könyv végén, akkor lehet leginkább ezt látni. Még sosem olvastam úgy, hogy csak az elejét és a végét olvastam el. Egyébként nagyon érdekes lenne úgy összehasonlítani tényleg ezt a kettő gondolkodásmódot, de amúgy mindenképpen egy nagyon komoly jelenfejlődésen megy keresztül, nyilván az iskolának is és az ottani szabályoknak is, neveltetésnek köszönhetően, illetve tényleg az, amit miről beszéltünk, hogy annyi hatás éri, tehát akár ez az egész Abigail hatás, hogy mondják neki a lányok, hogy mi van az iskolában. Hát ugye ő ezt nem hitte el nagyon sokáig. Ugye nyilván ő addig nem hitte el, amíg nem kapott ő is egy levelet Abigailtől. És akkor úgy már ez minden, tehát már minden megváltozik, hogy ez most már nem is csak egy hit, hanem ez egy valóság, hiszen ha neki is írt levelet, akkor nem lehet az, hogy ez egy kitalált valami, amiben csak a lányok hisznek, hiszen ha valami megtörténik velem, akkor azt már csak elhiszem, hiszen kézzelfogható jel van, hogy kaptam egy levelet Abigailtől.
Köszönöm szépen, Márti, a gondolataidat. Szerintem ez egy olyan mű, amit most hoztunk, amelyet tényleg érezhettek a hallgatók is, hogy mind a ketten nagyon szeretünk, és Szabó Magdát nagyon szeretsz te is olvasni, én is nagyon szeretem, és tényleg biztatjuk a hallgatókat, hogy ők is vegyék a kezükbe, mert jó érzés még felnőttként, idősebb korban is elővenni ezeket a műveket, és most már valóban megtehetjük, hogy szebbnél szebb köteteket vehetünk a kezünkbe, vagy akár ajándékozhatunk, vásárolhatunk akár másnak. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó Magda Abigail című regényét ajánlottuk elolvasásra, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hol kezdődött, hol ér véget, és ott milyen törvény érvényes? Honnan jöttem, hova tartok, a csónakom hol ér majd partot? Még homályos a kép, lelkemben már él, elhiszem. Sűrű felhő zár el minket, fél homály borít be mindent, csak szívünk látja a valóságot, azt a földön túli édes álmot, mert homály. fáradt, mint gondolnám. Minden ott kezdődött, és nem ér véget, ott az élet törvénye érvényes. Onnan jöttem,
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Nagybőjt első vasárnapjának épp oly jelentősége, rangja és súlya van a liturgikus esztendőben, mint advent első vasárnapjának. Mindkettő egy-egy előkészítő időt nyit meg. Adventben a megtestesülés ünnepére készültünk, most a megváltás ünnepére. Nagybőjt azonban 40 napjával hosszabb, szigorúbb és fegyelmezettebb időszak, mint a karácsony előtti. Az esztergomi breviárium alapján készített énekes zsolozsma kötet általános vesperás himnusznak az En tempus acceptabile kezdetű tételt ajánlja. Ezt az éneket magyarul az Éneklő Egyház énekeskönyv 62. száma alatt találják meg hallgatóim. Itt az alkalmas szent idő, az üdvösségnek napjai. Első versszakában Pál apostolt idézi, a korintusiakhoz írott második levél 6. részének 2. verséből. A következőkben ószövetségi előképekről hallunk a 40 napos böjtöléssel kapcsolatban, Mózes és Illés próféta személyében. Végül pedig magát Jézus Krisztust említi a himnusz szövege. Böjtölésünk egyik lényeges vonása, értelmünk és lényünk megalázása Isten előtt, gyümölcsei pedig elszáll a belső lustaság, elfut a lelki zsibbadás, ahogy halljuk a himnuszban. A gödöllői premontrei szkóla énekel, itt az alkalmas szent idő.
Vala vali kamina.
Népzsolozsmák című kötet általános magnifikát antifonának felkínált tétele szintén Pál apostol igéire épül, de a hosszabb szentírási szakasz negyedik versét veszi alapul. A himnusz első versének és a magnifikát antifona szövegének alapjául szolgáló mondatok a nagybőjt első vasárnapi mise szent leckéjéből vannak. Következik a magnifikát az említett antifonával.
Ajánljuk magunkat az Úrnak,
Advent első vasárnapjához hasonlóan, Böjt első vasárnapján is van egy vezető zsoltár a misében. Előbbin a 25/24. zsoltár alkotta a mise énekek gerincét, Ad te levávi, hozzád emelem. Most a vezérzsoltár a 91/90. Az introitusban, graduáléban, traktusban, offertóriumban és a kommunióban e zsoltárt halljuk a versek különböző válogatásával és összeállításával. Ezért érdemes végighallgatni a teljes szöveget. Aki a magasságbelinek oltalmában lakozik, s a mindenható árnyékában marad, mondja az Úrnak, menedékem vagy és várom, Istenem, kiben bízom én. Mert ő szabadít meg a vadászok tőrétől és a rosszakaló beszédtől. Vállaival beárnyékoz téged, és biztos helyed lesz az ő szárnyai alatt. Pajzs és páncél az Úrnak hősége. Ne félj hát attól, ami éjszaka retten, sem a nappal repülő nyíltól, sem a sötétben járó romlástól, sem a délidőben pusztító gonosztól. Ezren hújanak el bár oldalad mellől, és tízezren jobb kezed felől, te hozzád azonban nem közelget. Bizony meg fogod látni saját szemeddel, meglátod a bűnösök fizetségét, mivel hogy az Úr a te menedékhelyed, és a magasságbelit választottad oltalmadul. Azért veszedelem nem érhet téged, és csapás nem közelíthet a te hajlékodhoz. Mert angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden utadon. Kezükben hordoznak téged, hogy kőbe ne üssed lábadat. Kígyókon és skorpión járhatsz, eltiprod az oroszlánt és a sárkányt. Megmentem őt, mert ragaszkodik hozzám, fölemelem őt, mert ismeri az én nevemet. Hozzám kiált, és én meghallgatom őt. A szorongatásban vele vagyok, megmentem és megdicsőítem őt. Betöltöm őt hosszú napokkal, és üdvösségemet megmutatom néki. A mise alaphangulatát és gondolatát a bevonulási ének introitus adja meg. Hallgassuk meg most latinul. Szövege így hangzik. Hozzám kiált, és én meghallgatom őt, megmentem és megdicsőítem őt. Aki a magasságbelének oltalmában lakozik, s a mindenható árnyékában marad, mondja az Úrnak, menedékem vagy és fáram, Istenem, kiben bízom én. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Hozzám kiált, és én meghallgatom őt, megmentem és megdicsőítem őt.
Invocabit me et ego exaudia meum eripia et glorifica Boeum. Longitudine dierum at imple habitat in adiutorio altissimi in protectione Dei celicum morabitur. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Invocabit me, et ego glorifica Boeum. Longitudine dierum at imple
hetvened vasárnapjának elővesperásában elbúcsúztunk az Allelujától, hogy majd húsvét éjjelén ünnepélyes újongással énekelhessük újra. Nagy böjtben az Alleluja helyén traktust, böjténeket éneklünk. A traktus a legnehezebb gregorián műfajok közé tartozik. Előadása magas szintű énektudást és előadói képességeket igényel. Nagyon sok hajlítást, melizmát kell énekelni, terjedelme és bonyolultsága miatt ügyelni kell a tagolásokra és a megformálásra. Hajdanán minden valószínűség szerint a legképzettebb szólóénekesekre bízták a traktusok éneklését. Befejezésül Böjt első vasárnapi traktusának első felét hallgatjuk meg az Ensemble Organum együttes előadásában, vezetőjük Marcel Pérez. Az előadás érdekessége, hogy a görög ortodox éneklési hagyomány elemeit veszi alapul, ilyenek a félhangnál kisebb hangközök intonációja, vagy a mély tartott hangok, úgynevezett iszon éneklése. Kívánom hallgatóinak, hogy Böjt első hetében a Zsoltár szavai kísérjenek minket. Hozzám kiállt, és én meghallgatom őt.
Oh,
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.